Rádiós Rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, a magam és műszaki munkatársam Tomá Dorin nevében is. Én Csepán Ida Júlia vagyok, és reménykedem abban, hogy velünk rádióznak a továbbiakban is. Egészen kettőig a Rádiós Rétest hallgathatják, és be is kapcsolódhatnak műsorunkba. De ezt megelőzően még arról beszélgetünk, hogy lassan megérkezik a nyár, és hogyha az időjárás is velünk tart, akkor szabad időnkben nekivághatunk akár a havasnak például, és ez azzal is járhat néha, hogy szabad tűzhelyi ismereteinkre alapozva előkerül mondjuk a bogrács vagy egy üst, és hogy mi kerül bele, illetve a kettő között mi a különbség, na, hogy megír egy misét vagy egy műsort, úgyhogy erről beszélgetünk ma többek között. Hamarosan itt lesz egy újabb tárca novellával Török Zoltán, azt követően meg telefonon is köszöntjük őt, és ahogy mondtam, utána a kedves hallgatók hív illetve üzeneteit is várom. Jó rádiózást és jó étvágyat kívánok!
Jó jel, Jézus, légy vendégünk, add meg, amit adtál nekünk, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte, hálások. Amen.
Amen.
Thank you.
Havason. A kertbe matottam, amikor megszólalt a telefon. Letettem a fúrógépet az elektromos pórász kitartó követelőzésére. Negyed óra múlva már pakoltam össze a szerszámokat, és sietve öltöztem át. Ismerősök érkeztek mesztitájakról, olyan villámlátogatás hangulatba. De kiderült, hogy valahová nagyon szép helyre kívánkoznak. Kapásból soroltam egy pár lehetőséget, köztük a legbátrabb, azt választottam, ami a legnehezebb. Figyelmeztettem, hogy bizony nem kimondott séta van ránk, de még akkor is oda menjünk, jött a válasz. És sort még fordultunk, tarisznyába került egy pár helyi jellegzetes termék, és elindultunk az országúton. Bő fél óra után a Balánbányai katolikus templom után jobbra tért a mikrobusz, olyan Erdei út félén, majd leparkoltunk. Elemózsia fényképezőgép melegebb holmik birtokába vágtunk neki a hirtelen kaptatónak. 1000 méterre tengerszint felett indultunk, több mint 600 méter kapaszkodó állt előttünk. Igaz, hogy az út nagyrészt erdőben, tűleveli avarba, csetembe vezet, a májusba szokatlan napsütötte időben. A nyárgyas tavasz déli verőfényében meredek lejtőn kapaszkodást nem leányálom, de a fenyőerdő védelmében egészen kellemesnek tűnt az időjárás. Jó két órán át rendületlenül haladtunk előre fel-fel a sziklák birodalma felé. Friss színben virágok pompáztak az erdőszéleken, madarak magányos szólója tarkította az erdő neszezését. Felmordult a láncfűrész is, már csak azért, hogy nehogy elfeledkezzünk a pénzvilág hatalmáról. Néha kitekintésnyi ablak nyílt a tűlevelek között, hogy a homlokon gyöngyöző izzadságot elfelelve készülessenek a felvételek. Először az ecsém tető nyújtott pompás panorámát az ördögmalomnak nevezett kőfolyással és szafrankos csipkézeti ormával. Ahogyan az erdő kezdett ritkulni, úgy tárult elénk úti célunk és bámulatunk tárgya, az egyeskő. Szuszogot tartottunk elébelép, közben pedig a frissen beszerzett kokonyza pálinka fogyogatott. Az első kortyolás után sűrűbben jöttek az elismerő szavak. A szénhidrát gyorsabban szívódik az alkohol hatására, azonnal energiát szabadít fel, a szesz pedig tompítja az érzéseket, a fáradtságot feletteti. Nem is beszélve a kellemes ízről. Az ismerős csíkszentdomokosi mondás szerint, aki nem járt az egyeskőnél, az nem ember. Aki többször járt, az nem normális. Lévén, hogy az utóbbi kategóriába tartozom, kipróbált módszerem most is bevált. Mire a sziklából kicsordogoló vízéhez értünk, lemaradozó társunk is felzárkozott. Az utolsó meredek kaptató, kőfolyáson és tisztáson vezető részét együtt tettük meg. A menedékház zöld teteje látszott először, majd a felújított épület és a hármas tagoltságú csodálatos szikla együttes, amely teljes pompájába várta az érkezőket. Csak úgy repkedtek az elismerő szavak, a csendis tökéletesség gúnyájába gubasztott a hét elejé napon. Csak egy pár hátizsákos bámészkodó volt odafent. A tekintetet vonzó hargita vonulat felett Mária kék palásba burkolózott az égbolt. A szellő is tisztelettudóan lebbent meg, elégséges frissességet ajándékként adagolva. Falatozni letelepettünk, mindenki kanyarított szalonnát, kolbászt, mellé a hagymát, sajtot, ordát, túrót. Olyant, amilyent vendégeim csak Erdélybe kóstolhatnak. Pihenő után még végsők sziklamászásra is vállalkozott a kis csapatunk, egy személy kivételével. Csukló vastagságú, rögzített fémkábé segíti a csúszra törőt, gyors talpaló sziklamászó lecke után neki lendültünk. Ha én ezt a kocsmába előadom, nem állat meg senki előttem, hangzott el a legtestesebb alkalmi hegymászó szájából, amint az utolsó mászó métereket is maga után hagyta, nem kevés kapaszkodás, rugaszkodás, kábel markolászás árán. Az biztos, hogy aki nem nézett körül a szirtetői vaskereszt tövéből, az nem tudhatja, milyen a körpanoráma kilátás ott fent. Felcsík, Gyergyó jó része, Háromkút felső fele, a hegyvonulatok pazarlátványa minden fáradtságot azonnal felettet. A csalhó és a madarasi hargita szédítő magasságokból uralják a tájat. Társaim szorosan kapaszkodva a szobányi sziklatetőn, az első percekben csak pislogtak és lihegtek, mint a megkergetett malacok. Félve hordozták körbe a tekintetüket, majd jött az elmaradhatatlan telefonálás. Nem fogod elhinni, hol vagyok. Felvétel, felvétel, bámészkodás, megint felvétel. Odafent ez másképp nem is lehet. És mire visszamásztunk a menedékház biztonságába, tekintetük is kisimulva fénylettek. A megérdemelt napi boldogságot csak az utolsó, nagyon meredek ereszkedő maszatolta be egy keveset. De a sör az nagyon jól esett a zajba. A hétvégén úgy adódott a helyzet, hogy feleségemmel és barátainkkal még egyszer megtettem ugyanazt az útat. Így váltam egy hét leforgása alatt ismételten a Csíkszentdomokos szállóige tárgyává. Hát ennyi baj legyen ezután is.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Bíró, bíró, ha te tudtál sorolni, mi nem tudtál Szilajcsikót nevelni. Szilajcsikót bejár illő fényes szerszámot, a babámra senki ne tartson szám. Csárda előtt áll a babám tanyáj, dalos madár szállott az ablakán. Dalos madár száll a babám ablakaira, de még babám porúja vállaid. Csárda előtt van a babám tanyáj, minden este kiváltatok hozzám. Csárda előtt kötöm meg a kis pály lovamot, még ha éjjel kimullatom magam.
László Miki bácsi fölszelte a hagymát, és mi itt vagyunk a továbbiakban is. Említettem, hogy Tomá Dorin kollégám van ma velem műsorban, illetve műsoron kívül Nemes Attila kollégám is jelezte SMS-ben, hogy a Deltában hallgatjuk az adást, és ehhez igazítottuk az ebédet, pacal leves. Köszönjük szépen, Nemes Attila, azt is, hogy hallgatsz, és azt is, hogy írtál nekünk, úgyhogy jó étvágyat kívánunk. És azt is ígértem, hogy itt lesz a vonalban Török Zoltán, a Tárca novellát követően, úgyhogy őt is köszöntjük nagy-nagy szeretettel, szervusz!
Szervusz, Júlia, kedves hallgatóknak üdvözlet egy ilyen eső előtti hangulatban Gyergyóból.
És engedd meg, hogy elmondjam a hallgatóknak is, hogy születésnapodat ünnepelted az elmúlt napokban, úgyhogy Isten éltessen téged nagyon sokáig.
Igen, köszönöm szépen. 25 évet töltöttem ezelőtt 40 évvel, így szoktam fogalmazni.
És úgy alakult az idei születésnap alkalmából, vagy nem annak alkalmából, mindenképpen sikerült valami különlegeset, vagy mindenképpen finomat főzni, úgyhogy erről mesélj nekünk.
Igen, hát közben ezt is eláruljuk, hogy egészen más témát küldtem el eredetileg, aztán kapcsoltam, hogy miért ne kapcsoljam bele azt, ami történt az elmúlt napokban. Elég rég történt, hogy én nagyobb adagot főzek. Én azt hiszem, még beszélgettünk erről, hogy amikor én nekiállok főzni, akkor az úgy kezdődik, hogy legalább 30-40 vagy 50 ember jól lakik belőle. Ez a specialitásom, és csütörtökön, az áldozó csütörtök volt, a feleségem monitárius, én gyégyújként katolikus vagyok, de a feleségemnek a kis közösségét szoktam milyen segíteni, és a kérésükre akkor főztem egy ilyen 50 személyes szabad tűzhelyi üstös eledelt, ugyanis a gyergyói unitársok meghívták a csíkszerzaiakot ilyen hagyományos találkozók, és ennek a tiszteletére. Akkor nagyon szép idő volt, nagyon szép idő volt, kicsit fújt a szél, úgyhogy kellett vigyázni, hogy a gáz rózsa alul néha el kellett takarjuk a tüzet, hogy megfelelő irányba menjen a meleg, ugyanis hát ilyen félmodern megoldásban szabadtéri üst, de alatt a gáztűzhely volt. Az is előfordult, hogy az első adagot, amikor alatt tettem az őtséget pirítani, nem figyeltem oda, ugyebár jött az első pohás, akkor beszélgettünk, egyes oda kapott, ki kellett szedjen belőle kimosni, és akkor újra kezdtük az egészet, és akkor már kisebb tűzre állítottam, a kisebb rangra állítottam a tüzet. Na hát ez egy ilyen egytálétel volt, ami az kérésemre előtte előfőztek egy jó erős erőleves, tehát marhahúsból, annak a zsírját is leszettem, és használtam az öbcsik morok petrezselyem, celler, hagyma összepárolására, és utána belekerült a disznólapocka, én azt szeretem a legjobban, és az egészet feltöltöttem erőlevesre, tehát marhahúsból főtt lével, és azt kellőképpen megfőztem úgy, hogy ne legyen túlságosan puha, túlságosan kemény se. Na itt áll a tudomány, mikor az ember ilyen sokfélit össze kell borítson, hogy az minden pont úgy készüljön elej. És a fűszerezés az pedig fistárkony volt, főleg fistárkony és ecetes tárkony, kevés fekete bors és só, semmi egyéb, és természetesen huszárosan belekerült egy kis bor is a lége felé, aminek az íze maradt meg, az alkohol az kipárolgott belőle. És azt, hogy sikerült, azt a kedves fogyasztók úgy jelezték, hogy már harmadtól is oda mentek tányírba abrakolni, úgyhogy ezek szerint jó volt. remélem, hogyha hát ha valaki a csíkszeredai vendégek közül be fog telefonálni, és elmondja ő, vagy pedig a gyergyek közül a saját nyelvén, hogy milyenre sikerezett ez a nagyobb adag. Nyilván valahogy nagy mennyiségben jobban lehet főzni, mert az üzek jobban összeírnek. Ezt mindenki tudja.
Igen, ezt már kérdeztem egyszer tőled, hogy vajon miért lesz más íze, és miért lesz finomabb az, ami nagy mennyiségben van főzve, mint az, ami kicsiben. És vannak különben nagyon sok házi asszony, aki egyszerűen megszokja azt bizonyos okok miatt, hogy nagy mennyiségben főz, és aztán utána kicsiben nem sikerül. Egyszerűen nem tud kicsi adagokat főzni.
Hát ez a nagy mennyiségnek ez a, hogy mondjam, a nagy számok törvénye szerint matematikában is lehet írni. Több alkatrész van benne, nagyobb mennyiségben, és gyakrabban találkoznak egymással az egységnyi adagok. És akkor többször egymástól tudnak ízeket kölcsönvenni. Ez is az egyik titka, mindenképpen.
Közben felvetettél egy olyan kérdést, hogy mi a különbség az üst és a bogrács között.
Igen, igen, ezt hadd én áruljam el, hát ha valaki elmondja. Ha adjuk a kedves hallgatóknak ezt az évezetet, elárulok azt, hogy bográsban elsősorban halételeket lehet főzni, de a bográsnak a formája meg a típusa az az avarkori leletek közül is előkerült, tehát ennek van egy sajátossága, biztos, hogy a kedves hallgatók közül valaki ezt meg tudja fejteni.
Hát akkor várjuk a helyes, nem tudom, hogy lehet, van itt helyes válasz, vagy esetleg ez is olyan dolog, hogy lehet, hogy mindenki másképp tudja?
Hát az igazság ebben a dologban lévén az, hogy fizikai állapotú edényekről van szó, az igazság az egy is, azt megkérdőjelezhetett, hogy a kettő között mi a különbség.
Akkor várjuk az igazságot, kedves hallgatóinktól. Mondom az SMS számot 0740-274-165, vagy pedig telefonon, hogyha felhívnának, akkor a 0265-22-20-22-es számot tárcsázhatják, de van egy másik is, 0265-20-07-77, tehát így érnek el bennünket. Akkor az egyik nagy kérdés az az, hogy mi a különbség a bogrács és az üst között, és a másik pedig az, hogyha ilyesmi kerül elő, akkor mivel töltik meg, és hogyan ezekben az edényekben?
Valószínű, hogy mindenkinek van ilyen szabad tűzhelyi sajátos receptje, ami bevált, azt jelenti, hogy többször elkészítette, egyszer legalább elrontotta ahhoz, hogy a második jobban sikerüljön, és ezt nekünk megosztja velünk is a kedves, többi kedves hallgatóval.
Várjuk tehát a hozzászólásokat, Török Zoltán, köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és még egyszer Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig.
Köszönöm szépen, és találkozunk minél többször az egyes kötetején.
Úgy legyen. Azt írja egy kedves hallgató János, hogy szerintem a bogrács bádokból, még az üst öntvényből készül. Köszönöm a választ, hogyha valaki véletlenül másképp sejti, akkor ezt is megírhatja 0740-274-165. Arra keressük a választ, hogy mi a különbség a bogrács és az üst között, illetve hogyha előkerülnek ezek az eszközök, edények, akkor mit és hogyan főznek benne. Ugye kirándulások alkalmából vagy alkalmával tökéletes lehet egy bogrács gulyás, vagy nagyon sok receptet lehet találni. Legtöbbször általában pörkölteket, gulyásokat, akár babgulyást szoktak benne készíteni, de lehet mondjuk betyárlevest, halászlejét. Ki mit szokott, hogyha van ilyen jól bevált receptjük, akkor ezt is osszák meg velünk. Közben érkezett még egy üzenet, azt írja a kedves hallgató, szerintem az üst fél tojás alakú, a bogrács meg lapos aljú és felül meg kihajtott, mint egy mosdótálé. Nekem van mindkettő, és öntvény asztalos köllő Ildikó barótról. Köszönjük szépen az üzenetet, és ahogy mondtam, várom a további hozzászólásokat annak kapcsán is, hogy mivel töltik meg, legyen az üst vagy bogrács, mondjuk egy jó kis kirúcenes kirándulás alkalmával, mi kerül ezekbe? Egy kedves hallgató, a sógorom megszokta annak idején, a Havason dolgozott, ott üstben főzték a szabadban a pityókatokányt, de itthon néném, mikor pityókatokányt főzött, mindig üstbe kellett főzze, csípős paprikával, és havasi tokány volt a neve, havasi tokány. Köszönjük szépen az üzenetet. Igen, vannak ételek, amelyeket bizonyos féleképpen megszokunk, és utólag is csak úgy ízlik, úgy kell elkészíteni. Köszönjük szépen a tippet és az ötletet, az SMS-t, és itt van az első hallgatónk is a vonalban, Szatmári Ildikót köszöntjük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én se tudom, hogy mi a különbség a kettő között, ezt előre bocsátanám.
Úgyhogy viszont... itt meg is egy zárójelben meg is kérem Török Zoltánt, remélem, hogy továbbra is itt van és hallgat minket, szokott, úgyhogy bízom benne, hogy most is itt van, írja meg azért egy üzenetben nekünk a helyes választ, hogy ne maradjunk ködben.
Jó. Tehát a lányoméknak van egy ilyen körülbelül 8-10 litres, hát mi bográcsnak mondjuk, bogrács gulyást szoktunk abban főzni, lehetőleg minden nyáron egyszer legalább kimegyünk a zöldbe, már én mikor bírom magam akkor, nem mindig, és ott hát van tüzet raknak, és arra egy ilyen rácsot tesznek, mert mondjuk nehezebb lenne megoldani, hogy villára állítani és beleakasztani, és ilyesmi. Bár megvan a füle annak az edénynek, és hát mit mondjak, olyan gulyást az itthon nem főzünk, és amit lehet, mindent beleteszünk, ott szalonnától elkezdve, disznóhús, meg füstös kolbász, meg ilyesmi, jó sok hagyma, paprika, paradicsom, és
fűszerek?
A, ételszer, só, bors, esetleg egy kis csípős, mert mondjuk a gyermekek, ők nem igen bírják a csípőst, de azért enyhén megcsípősözzük, és még azt ők is elviselik, és nyilván a fő, a krumpli.
Tehát szokták ez, mondani, ez hogy a friss levegő is belefő, ezért lesz más ízű a kinti.
Hát az biztos. Ja, és persze azért még fokhagyma is megy bele, meg piros por paprika. Na, tehát ez volna, amit így mi bográcsnak nevezünk. Viszont még fiatal tanárkoromban mentünk ilyen sátortáborba a muzsnai fenyvesbe. És ott egy ilyen szabadtéri tűzhely volt, amire plélap, tehát mint a kályha lett volna, volt téve, és hát mondjuk ott nem ilyen öntvényekben főztünk, öntvény, üst, vagy bogrács, vagy akármi, hanem ilyen nagy lábosokban, hát zöldségleves, de abban se kétlábú madár, se négylábú, akármilyen állat nem lépett bele, az csak szintiszta zöldség volt, hát mit mondjak, nagyon finom volt, és nyilván krumpli gulyás, meg eféléket is főztünk, de azért az a krumpli gulyás nem volt éppen olyan, mint ebbe a kisebb öntvényben, ami főtt. Gondolom, attól is függ, hogy öntvény vagy más az anyaga annak az edénynek.
Nagyon szépen köszönjük, Ildikó, hogy itt volt, és várjuk szeretettel a továbbiakban is, a következő műsorokban.
Szép hétvégét kívánok mindenkinek.
Szép hétvégét.
Így megy ez az én kis falumban, minden adtok már, mi elmozdítható, és most jön, ami nem koncolható. Így megy ez az én kis falumban.
Egy újabb hallgató van a vonalban, jó napot kívánok! Üdvözöljük!
Azt szerettem mondani, én azt tudtam örökké, hogy az üst az nagyobb, nagyméretű, és részből van, és voltak üsthalazat, miben valamikor lekvár készítettek. Tehát ami nagyméret, annak mondták, hogy üst, lehet, hogy tévedek. A kisebbre meg bogrács.
Az üstben mondta, hogy lekvárt főztek, a bográcsba mi került?
Igen. Hát a bográcsba elkezdve a egy tudom én paprikát, vagy
pörkölt. Jó kis gulyás.
Vagy halászlé, vagy mit tudom én, gulyás, ilyesmi. De én gyermekről visszaemlékszem, hogy volt a direkt ilyen nagy üsthalazat, mint a kisthalaz, fekete volt, mint a korom. Na, és ezekben lekvárt szoktak. Kőpe, alma, bármi. Úgy tudom, aztán lehet, hogy...
Igen, most, ahogy mondja, nekem is eszembe jut, hogy sokan keresik az üstben főtt szilva ízet, szilva lekvárt. Úgyhogy valószínű.
Igen, igen.
Én sem, megmondom őszintén, én sem tudom a helyes választ, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy Török Zoltán megírja nekünk azt, amire ő gondolt egészen pontosan. És köszönöm szépen, hogy itt volt ön is, és elmondta a tapasztalatait. Minden jót kívánok. Szép napot. És jött még egy üzenet, azt írja a kedves hallgató, Asztalos Köllő Ildikó barótról szintén, hogy az üstben kitűnő puliszkát lehet főzni, olyan hagyományosat, nem az eresztettet, amelyből kitűnő felcsavart túrós puliszkát lehet csinálni. A bográcsban meg gulyást főzök. Köszönjük szépen Ildikónak is az üzenetet. 0740-274-165. Ide lehet bátran írni.
Maradok úr és maradok szó.
Újabb SMS, Ilona azt írja nekünk, szerintem a bográcsnak akasztója van, az üstöt viszont direkt a tűzre teszik, tehát továbbra is keressük a választ, hogy vajon mi a különbség a bogrács és az üst között, illetve amikor előkerülnek ezek az edények, mivel töltik meg a kedves hallgatók, miket főznek benne, és itt van egy újabb hallgató, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, jó napot kívánok!
Kedi csókolom, Szaló László vagyok.
Üdvözöljük!
Egy elmaradtlan szál maradt el szombatról. Próbáltam telefonálni, de nem sikerült. A kiberérő volt szó.
Igen, igen, igen.
Na, én csak annyit említenék meg, hogy a cibere román neve Bors, úgy hívják, hogy Bors.
Így van.
És nem egy rántásos leves, hanem ezt a ciberét elkészítik úgy, hogy elmondanék egy receptet egy 10 liternek.
Jó.
Tehát kell oda másfél kiló korpa, egy fél kiló puliszkaliszt. Régebb úgy mondták, hogy egy 25 vanira élesztő, tehát egy darabka élesztő. Uh-huh. És ezt le kell forrázni, azután belé tenni abba a 10 literes, általában egy ilyen borkánba szokták tenni, kavargatni vagy két napig, szóval felönteni vízes, kavargatni úgy vagy két napig, és akkor letisztul, és egy savankás, finom-finom lélesz belőle, mondjuk úgy keverik.
Így van, amivel majd leveseket lehet savanyítani.
Savanyítani. Ja, ezt akartam elmondani. Ez van egy olyan, hogy egy receptár unik, többek között egy marosvásárhelyi híres főszakács is köze működött ennek a összeállításába. Úgy hívták, hogy Székely Márton, valamikor a híres maros vendéglő főszakácsa volt. Uh-huh. Ezt csak megemlítettem úgy, hogy vásárhelyi rá.
Jó, köszönjük szépen, köszönjük szépen. A bográcsba, üstbe mi szokott kerülni?
Hát a különbség csak annyi, hogy a bogrács az nem alulról növekedik a felülete, hanem majdnem egyforma a bográcsnak a felülete alulról felfelé, és a teteje befelé hajlik. Uh-huh. Ez csak azért van, én érdeklődtem, van egy olyan helyiség, hogy na mindjárt megmondom a nevét, Hortobágy. Uh-huh. Hortobágyon keresztül van egy olyan helyiség, hogy Hortobágy, és ott vannak ilyen kiállítások, amit használtak a pusztai emberek, és ott érdeklődtem meg, már mondta, hogy üst és bográcsi a különbség. Az üst pedig az, hogy alól még keskenyebb, és növekedik felfelé a felülete. Uh-huh. Na, ennyi a különbség.
Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott. Minden jót kívánunk,
minden
szép
jót
napot.
Kívánok.
És újabb hallgatót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Jó napot kívánok!
Hát, szép jó napot kívánok, Edith vagyok.
Üdvözöljük, Edith!
Hát én azt szeretném mondani, hogy mi használunk kis üstöt, ami öntvény, abban főzzük a puliszkát. Uh-huh. Akkor használunk rézüstöt, amiben főzzük az ordát, mikor csinálunk sajtot. Uh-huh. Használjuk a nagy üstöt, amiben csinálunk
szilvaízet,
szilvanekvát, és akkor a bográcsosnak a talja egyenes, és úgy jön fölfele. Nem befele hajlik a teteje, hanem egyenesen felfele, kifele hajlik. És zománcos. Öntvényben zománcos a bográcsos.
És ebben mit szoktak főzni?
Hát ebben babgulyás, pityokásztokán, pityokából pörkölteket, székelygulyás, mikor, mire van szükség. Az erdőn, mikor menjünk, akkor ezeket szoktuk benne főzni. De mi nagyon poliszkásak vagyunk, a kisüsben majdnem minden második reggel poliszkát főzünk.
Látja, ezért szeretem, vagy ez az egyik oka annak, amiért szeretem ezt a műsort, hogy az ember folyamatosan tanul, mert hogy annak, aki városon él, és esetleg mondjuk néha napján elmegy valahová a természetbe, és előkerül az üst, vagy a bogrács, nem is tudom most melyik a helyes, akkor nem is gondol bele abba, hogy ennek mennyiféle fajtája van, és hogy mindeniknek megvan, hogy mire jó, miért jó abban sütni, melyikben lehet finom puliszkát, melyikben lehet finom lekvárt, és így tovább.
A bokrászos az öntvényből van, de mázos a bele. Ki van mázolva, úgyhogy azt arra használják.
Nagyon szépen köszönjük. Esetleg, hogyha tud valami jó bogrács receptet, akkor azt is szeretettel várjuk, illetve a puliszkát, hogy hogyan készítik. Ugye az emberek többsége azért mégis a tűzhelyen otthon készíti.
Hát én a puliszkát az üstöt felteszem, teszek bele, attól függ, hogy hányan vagyunk, vizet, teszek bele sort, mikor forr a víz, akkor beleteszem a lisztet, és hagyom a lisztet, hogy rotyogjon jól meg a vízbe. Mikor rotyogott egy olyan 10 percet a liszt, akkor kezdem keverni. Aztán addig keverem, amíg a keverőről leszáll, a puliszka és az üstöl is elválik. Akkor lesz finom, ha megvan fővesz, jó karé van az üstbe. Mikor gyerekek voltunk otthon, akkor töltöttünk a hideg tejet bele, és ettük a karés tejet. Az olyan finom volt, hogy el nem tudom felejteni.
És a bográcsban, hogyha van valami jól bevált recept?
Hát a bográcsban szoktunk szalonnát tenni, húst. Mi bárányhúsból vagy jó húsból szoktuk készíteni a bográcsot. Megcsinálunk egyfajta pörköltet, paradicsom, paprika, hagyma, piros paprika. Mikor majdnem készen van a hús, akkor beletesszük a pityókát, feltöltjük vízzel. Jó, mi a sűrű bográcsot szeretjük, nem azt a hídleve.
Igen, igen, igen. Na, hát nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy a kedves hallgatók is kedvet kaptak egy kültéri bográcsozásra, vagy üstben főzésre, úgyhogy erre bíztatjuk őket. Habár az időjárás a mai napon nem épp a legkiválóbb erre, de a következő napokban lesz még bőven napsütés. Itt a nyár, úgyhogy jön a szezon, köszönjük
hát
szépen a tippeket.
Kívánok, kellemes hétvéget, és minden jót minden hallgató.
Szép hétvégét kívánunk mi is, minden jót! Shake a helping hand. Anybody brave enough to take a stand? I knocked on every door, down every dead end street, looking for forgiveness and what's left to believe. Oh, there's one thing I hang on to that gets me through the night. I ain't gonna do what I don't want to. I'm gonna live my life shining. 13 óra 55 perc, és így az óra végére megérkezett Török Zoltán válasza is. Kértem, hogy ugye ne hagyja függőben a kérdést, mondja elő is, hogy mire gondolt, azt írja, az üst és bogrács között a forma különbözik, a fent szűkülő bogrács a halászléfőzés eszköze, tehát akkor a bogrács az, amelyik fent szűkül. Érkeztek különben nagyon sok helyes válasz, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak azt, hogy bekapcsolódtak a műsorunkba, és megosztották velünk gondolataikat, tapasztalataikat, receptjeiket, jó tippjeiket. Őrizzék meg a szokásukat, és kapcsolódjanak be műsorunkba jövő szombaton is. Mára azonban kollégám Toma Dorin nevében is búcsút veszek önöktől, és Török Zoltán nevében is természetesen egy szép napot kívánok önöknek, jó főzőcskézést, és hogyha még ebéd előtt vannak, akkor nyilván jó étvágyat. Csepánida Júlia vagyok, a viszonthallásra.